Kaposvárról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegénység ellen a legjobb orvosság a középosztály szélesítése, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő reális célkitűzésnek nevezte a középosztály szélesítését és megerősítését. Jelezte, az idei utolsó negyed év látható növekedésénél is nagyobb mértékben bővül a gazdaság jövőre. Ha sikerül mozgásba hozni a magánszemélyeknél lévő pénzeket, akkor fantasztikus évet tudunk csinálni, fogalmazott. Hangsúlyozta, a középosztállyal és az annál rosszabb helyzetben lévőkkel kell foglalkozni, ezt hívják igazából néppárti politikának. Trump is ezzel nyert, ha valaki figyelte az amerikai választást, mutatott rá a miniszterelnök, kiemelve, a nyugati politika mind egyértelműbben szűkül le az élet az esélyek kérdésére. Az előzetes adatok szerint 2024. decemberében 6339 gyermek született, és 11773 ember hunyt el. Az előző év azonos időszakához képest a születések száma 4,1, a halálozásoké 7, a házasságkötéseké 25%-kal mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint 2024. decemberében 6339 gyermek született, 270-nel kevesebb, mint 2023. decemberében. Ebben az időszakban 11773 ember vesztette életét, 886-tal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2023. decemberi 6050-nel szembeni 5434 fő volt. Hozzátették, hogy 1999 pár kötött házasságot, 25%-kal 667-tel kevesebb, mint egy évvel korábban. 2024-ben 77.500 gyermek jött világra, 9,1%-kal 7.725-tel kevesebb, mint 2023-ban. Ezen belül január-márciusban 9,1, április-májusban 6,8, június-augusztusban 14, szeptember-decemberben 6,4%-kal kisebb volt az élve születések száma, mint 2023 azonos időszakaiban. Az Európai Bizottság versenyképességi iránytűje nem mutat sehová, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János hozzátette, az adminisztratív terhek csökkenése helyett a bürokrácia további erősödését látják, a zöld átmenet észszerűsítése helyett újabb irreális klímacélokat. A vállalkozások támogatása ösztönzése helyett egy európai tervgazdaságot, a tagállami gazdaságpolitikai mozgástér további csökkenését látjuk, emelte ki. Hozzáfűzte, a budapesti nyilatkozatban Európa vezetői nem egyszerűen intézkedéseket, hanem irányváltást, szemléletváltást vártak a bizottságtól. Ez nem következett be, ez csalódás, kihagyott lehetőség. Európában változásra van szükség, de ezt a változást azok, akik az elmúlt 5 év elhibázott döntéseit meghozták, nem tudják végrehajtani, mondta Bóka János. Brüsszel bünteti Magyarországot a határok védelme miatt, miközben egyre több EU tagállam és Donald Trump is védik országai külső határait, közölte Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az uniós bel- és igazságügyi tanács nem hivatalos varsói ülésén vett részt Rétvári Bence. A tanácskozást követően közleményében azt írja, a tanácsülésen kiemelt napirendi pont volt a migráció kérdése. Az, hogy 10 évvel a migrációs válság kirobbanása után még mindig a legégetőbb belügyi kérdés az illegális migránsok helyzete, az azt mutatja, hogy az EU az elmúlt 10 évben nem találta meg a megoldást a kérdésre. 10 elvesztegedett év alatt nem jutott az EU közelebb a megoldáshoz, de a probléma tovább nőtt, fogalmazott a politikus. Hozzátette, a magyar EU elnökség olyan dokumentumokat terjesztett elő az előző 1,5 évben, amelyek nem a migrációs paktum végrehajtását, hanem ahhoz képest újfajta irányok megerősítését tartalmazták, így elsősorban a külső határok védelmét. Sport. Urbányi István lett az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Sporting Kansas City második csapatának vezetőedzője. A klub honlapjának beszámolója szerint az 57 éves szakember 2014 és 16 között az egyesület utánpótlásában dolgozott, majd 2018 és 20 között a tehetséggondozó programot vezette. A közlemény kiemeli, hogy Urbányi játékosként több mint 400 mérkőzésen lépett pályára, 17 évet futballozott Magyarországon, majd 1997-ben a San Jose Clashhez igazolt, ezzel ő lett az MLS történetének első magyar játékosa. Végül az időjárásról. Az ország északkeleti felén, még délnyugati részén közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Csapadék nem lesz. A csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsz tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. február 1-e van, szombat. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Tompos Péter, az ő nevükben is köszöntöm Önöket, és jó rádiózást kívánok. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorajánlónkat hallják, melyben déli 12 óráig tekintjük át, hogy mivel várjuk Önöket ma a készülékek elé. Rövidesen, tehát ezt követően a reggeli beszélgetés vendége Vidákovics István, a Fővárosi Állat és Növénykert majomházi gyűjteményi körzetvezetője lesz. Vele az állatok fogságban való tartásáról, szaporításáról és visszatelepítési programokról is beszélgetünk.
Azon kívül, hogy az átfogó fajmegőrzési programok természetesen nagyon-nagyon fontosak voltak a számomra. A 3 hónapos intenzív képzés alatt pedig egy hetet töltöttem az orangután részlegbe, egy hetet a gorillákkal, és egy hetet a lél-amerikai karmos majmok részlegébe, ahol szintén nagyon-nagyon sok ritka és kipusztuló félbelevő faj tartanak, és egy hetet pedig a madagaszkári félmajmok területén. Hát alapvetően a Darrell-féle állatkert teljes főemlős állományának a gondozását így meg tudtam ismerni.
9 órakor hírek, majd megismételjük a Segíthetünk csütörtöki adását. Ebben Újházi Zsuzsanna címzetes rendőrfőtörzs őrmesterrel beszélgetünk, akit a Borsodabói-Zemplén vármegye iskola rendőre címmel tüntettek ki a napokban. Lesz szó a közlekedésbiztonságról, tájékoztató órákról, a KEVE programról, a fizikai és a lelki bántalmazásról. Kiderül, mikor érdemes önállóan iskolába engedni a gyermeket, de az ELF bár és a snüsz is szóba kerül.
Legnagyobb káros hatása az, hogy nem tudjuk, hogy milyen összetételű az a folyadék, bármit beletehetnek, mivel import termékekről beszélünk, ezeknek mindenféle kereskedelmi forgalomban történő árusítása tilos Magyarországon, tilos azon kívül árusítani, és még a problémája ezeknek a szereknek, hogy amíg tudom, hogy egy hagyományos szál cigaretta mondjuk tartalmaz 5 mg nikotint, addig nem tudjuk, hogy egy ELF bár mennyit tartalmaz, mert a legkisebb is ilyen 800 mg nikotint tartalmaz. Tehát szorozzuk be, vagy osszuk el, hogy ez mennyi szál cigarettának felel meg.
9 órától Török Szent Miklósi és kisújszállási adóink a mai napon is külön műsorra jelentkeznek. Napról napra című összeállításunkban többek között a szalagos farsangifánk és a csörögefánk elkészítését ismerhetik meg, természetesen Sülye Károlynétól.
A szalagosság azt jelenti, hogy ahogy sül a fánk, középen van egy fehér vonal körbe, az adja meg, akkor ez biztos, hogy nagyon finom, és nagyon tényleg még másnap is olyan finom volt az a fánk, hogy mintha aznap sült volna, tehát ez a jó fánk, ami úgy viselkedik.
Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik 9 órától, a hírek után kilátó. Ebben bemutatjuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum képzés kínálatát, valamint a SZETA tavaly össze lezárult Egyeztessük jogainkat párbeszéd kezdeményezése 5 településen című projektjét. Most Sipos Zsoltnét, az EKKE gyakorló iskolája Bartók téri intézményének vezetőjét hallják.
Mindenki emberhez viszi, valamilyen emberhez, valamilyen tanítónénihez, valamilyen közegbe viszi a gyerekét. A mi közegünk egy katolikus iskola befogadó, elfogadó, toleráns és szeretetre épülő közege. Olyan kiváló, vagy sok év óta tanítónénikkel fogadjuk őket, vagy pedig friss, fiatal, vidám tanítónénikkel, akik minden ízében ismerik azt, hogy mi kell egy elsős gyermeknek.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk a szerkesztő Papp Péter, akivel ma Gyöngyöspatára megyünk a Bor és Tor rendezvényre, ahol hurka, kolbász, rétes és bor várta a vendégeket. Ajánlunkban Nádudvari Zoltán az alkalmi böllér beszél.
Hát, otthon az ember ilyenkor csak lassabban, komótosabban csinálja. Ilyenkor főleg itt Gyöngyöspatán jellemző volt valamikor, hogy neves névlapokra összejött a rokonság. Tehát próbáltuk úgy időzíteni a disznóvágást, és gyakorlatilag ez egyfajta ünnep volt, és nem munkának tekintettük. És van is egy mondás, ami azt hiszem csak Gyöngyöspatára vonatkozik, hogy 2 jó munka van, a disznóvágás és a borfejtés. Na most ez Gyöngyöspatára, én úgy gondolom, hogy hatványozottan igaz lehet.
11 órakor ismét híreket mondunk, utána pedig a kapcsolatot ismételjük meg, méghozzá csütörtökről. És ebben folytatjuk a Borsodabói-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelőjéről készült összeállításunkat. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a nap versét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt pedig elmondjuk az Úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb azt követően nagyjából 12:05-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és amennyiben tehetik addig is, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
Step and get through, serve a medal of life's deal.
reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. A most következő műsorban a 100 éve született és 30 éve elhunyt Gerald Darrellre emlékezünk. Gondolom, őt nem kell bemutatnunk hallgatóinknak, hiszen könyveink keresztül egyrészt személyét, családját, másrészt pedig természetvédelmi tevékenységét is megismerhették. A Darrell Wildlife Conservation Trust egy a kihalás által fenyegetett állatok megmentését célzó szervezet, melyet Gerald Darrell alapított még 1963-ban. Központja a Csatorna-szigeteken található Jersey állatkertjében van, amelyet szintén ő alapított. A szervezet számos képzést indít mind a természet iránt érdeklődőknek, mind a természet és az állatvédelem szakembereinek egyaránt. Ezt a képzést Magyarországról is többen elvégezték már. Közéjük tartozik Vidákovics István, a Fővárosi Állat és Növénykert majomházi gyűjteményi körzet vezetője. Most őt hallják.
Annak idején, amikor én bekerültem, akkor még ez az oktatási rendszer ott két szinten működött. Az egyik az a rövidebb időtartamú, átlagban 3 hetes úgynevezett nyári egyetemek voltak. Én is azzal kezdtem még annak idején 91-ben. Hát ezekről természetesen a Darrell könyvekből szereztem én is tudomást, és akkor elkezdtem velük levelezni. Megpályáztam, és akkor így jutottam el. Akkoriban alapvetően ennek a 3 hetes nyári egyetemnek a költségeit azt én fedeztem, hát pontosabban a családom. Részben a szüleim támogatásával, tehát mindenféleképpen így tudtam kijutni. A másik, egy emelszintűbb, az az úgynevezett 3 hónapos intenzív képzés. 2000-ben mentem vissza ismét, ugyanabban az oktatási központban. Ez a 3 hónapos, ez nem csak időtartamban, hanem mélységében is eltérő a 3 hetes nyári egyetemtől. Hát ez egy picikét arra emlékeztetett engem, mint amikor úgy nosztalgiából visszaülök az egyetemi padba, hallgatom az előadásokat, azzal a különbséggel, hogy ott természetesen minden csak angol nyelven ment, és az oktatás tematikája 3 nagy blokkra van osztva. Ugye a 3 hónapot ők alapjában évet 12 héttel számolják, a 12 hétből van 4 hét, az az elméleti oktatás. Az elméleti oktatás végén van egy írásbeli záróvizsga. Utána van 4 hét különböző gyakorlati munka az állatkert különböző állattartó részlegein. Ezek alapvetően szabadon választhatók, felkínálják, hogy hová lehet menni. Minden résztvevő elsősorban a maga érdeklődési körének megfelelő állattartó részlegeket választhat.
Ön esetében ez mi volt?
Nekem akkor már nagyon-nagyon adott volt, hiszen én 89 óta dolgozom a budapesti állatkertbe. Első alkalommal, amikor a nyári egyetemre mentem, akkor itt az emberszabású majomházban dolgoztam állatápolóként. Tehát akkor is már elsősorban az emberszabásúakkal kapcsolatos témák érdekeltek ott is. Azon kívül, hogy az átfogó fajmegőrzési programok természetesen nagyon-nagyon fontosak voltak a számomra. A 3 hónapos intenzív képzés alatt pedig 1 hetet töltöttem az orangután részlegbe, 1 hetet a gorillákkal, és 1 hetet a lél-amerikai karmos majmok részlegébe, ahol szintén nagyon-nagyon sok ritka és kipusztuló félbe levő faj tartanak, és 1 hetet pedig a madagaszkári félmajmok területén. Hát alapvetően a Darrell-féle állatkert teljes főemlős állományának a gondozását így meg tudtam ismerni.
És mennyiben volt ez másabb 91-ben, meg utána később, mint mondjuk a budapesti fővárosi növény- és állatkert?
Hát állatgondozás szempontjából azért az alapkövetelmények egy állatgondozás tekintetében, technológiák esetében takarítások, takarmány előkészítések, amennyiben lehet az állatok etetése, valamilyen szinten a napi rutin keretében az állatok megfigyelése. Ez alapvetően minden állatkertben ugyanannak kell, hogy legyen. Természetesen az adott tartási körülmények egy picikét, az adott épületek, az adott kifutók sajátosságokból adódóan mások lehetnek. De azért az alapelvek azok mindenütt egyformák. Mégis nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, hogyha az ember valahol máshol próbálja ki ugyanezeket a munka folyamatokat, hiszen ha más nem, a takarmányok összetételében is lehetnek eltérések. Az éghajlati adottságokból adódóan az állatoknak a mozgása, mennyi időt töltenek a külső szabadtéri kifutókba, mennyit a belsőkbe, ez hogyan befolyásolja mondjuk a napi takarítási rutin. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen apró mozzanata lehet, ami különbség, de ez nem csak mondjuk a Dar-el-Fil állatkert és Budapest között. Ugyanúgy az ember elmegy Frankfurtba, Londonba vagy bárhol más állatkertbe, az állattartás technológiának alapjai mindig ugyanazok, de valahol mégis mindig van valamilyen különbség. Vannak állatkertek, ahol a környezet gazdagítása, az állatok foglalkoztatására, a takarmányok felkínálására, elhelyezésére, szétszórására különböző módszereket találnak ki az egyik állatkertbe, más módszert a másik állatkertbe. Az alap ugyanaz, de mégis a megvalósításban vannak különbségek. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember megismerkedjen ezekkel a különbségekkel is, mert később ezt a saját gyakorlati munkája során nagyon jól tudja hasznosítani.
És az elméleti képzés az mennyiben volt szemnyitogató egy másfajta állatkertészetre?
Az elméleti képzés az egy nagyon-nagyon sajátos elméleti képzés. Annak a fő gondolatmenete, a fő vonala értelemszerűen a ritka és kipusztuló félben levő fajok megmentésével kapcsolatos témakörök. És ez egy olyan sarkalatos kérdés a mai állatkertészetnek, hogy oktatás szempontjából is ezt ilyen célirányosan kell megközelíteni. Voltak például előadások, témakörök, amelyek az eredeti élőhelyeken tapasztalható problémákkal foglalkoztak. Ugye a trópusi esőerdők drasztikus fogyása, az erdőirtások. Milyen okok vezetnek az erdőirtásokhoz, vagy a fakitermelés, vagy mezőgazdasági területeknek a megszerzése. Ez is a föld különböző részein más-más aspektusoktól megvilágítva. Akkor az orvadászat, vagy az állatok túlvadászása, illegális állatkereskedelem. Tehát mind azok a problémák, amelyek esetleg egy-egy faj kipusztulásához vezethetnek, ezeknek minél mélyebb szintű megismerése. Hogyan lehet ezeket felmérni? Hiszen azért nem szabad elfelejteni, hogy ezeken az oktatási programokon a világ minden tájáról jönnek. És Dar-el egyik alapvető célkitűzése volt, hogy ezeket az oktatási programokat elsősorban a úgynevezett fejlődő országokban élő kollégák vagy jövőbeni kollégák képzésére alakítsa ki. Nagyon-nagyon sokan jöttek Afrikából, Dél-Amerikából, Indiából. Ugyanakkor voltak az Amerikai Egyesült Államokból is kollégák, voltak Európából is, és hát voltak, akik nemzeti parkokban dolgoztak, voltak, akik valamilyen állami hatóságnál a természetvédelmen kapcsolatos ügyintézésekkel foglalkoztak. Nagyon-nagyon sokrétű volt a kollégáknak a munkahelye, ahonnan jöttek. Egy biztos, ami mindannyiunk számára közös volt, hogy valamilyen szinten a ritka és kipusztuló félbe levő fajok megmentésére minél szélesebb eszköztárat, minél szélesebb ismereteket elsajátítsunk. Ugye, akik állatkertből jöttek, mi értelemszerűen az állatkerti tenyész programok szempontjából néztük meg ezeket a kérdéseket. Néhány afrikai kollega, akik afrikai nemzeti parkokba szó szerint a mindennapok küzdelmeit élték meg a vadorzókkal való szó szerinti csatározásokkal, akkor a hatalmas nemzeti parkokban élő állatállomány felmérésével foglalkoztak, az állatállomány becslésével, tehát ők is megint egy másik oldalról tekintettek rá ugyanezekre a kérdésekre. Nagyon-nagyon jó volt velük is időközönként beszélgetni esténként, amikor a vacsorák után ugye a közös szálláshelyen volt időnk arra, hogy saját munkáinkról beszéljünk, ki hogyan látja ezeket a problémákat. Néha az oktatóink is ott voltak velünk, és akkor nagyon-nagyon jó kis kötetlen beszélgetések alakultak ki. Az ember megismerte azt, hogy Indiában hogy működik egy nemzeti park, hogy működik esetleg egy fajmegőrzési program, ott hogyan szervezik a legalacsonyabb szintől egészen az állami irányításig, ugyanez Afrikában, egy másik állatkertben hogyan alakítanak ki egy állattartóhelyet. Nagyon-nagyon-nagyon sok aspektusa volt ennek a kérdésnek, amit érdemes volt így a beszélgetése kapcsán is megvilágítani. De maga az oktatás tematikájára visszatérve, tehát megismerni az eredeti élőhelyek problémáját, utána megismerni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet felépíteni egy tenyészprogramot. Mi mindent célszerű megismerni egy-egy fajról, hogy egy tenyészprogram elvileg sikeres legyen. természetesen minél többet tudni a faj táplálkozási szokásairól, szociális viselkedéseiről, szaporodás biológiájáról, és így tovább, és így tovább. És ugye ebben részt vettek az állatkert szakemberei is ezekben az oktatásokban, az ottani osztályvezetők. És mindenki a maga szakterületéről tudott nagyon-nagyon fontos gyakorlati példákat hozni, hogy például egy-egy fajnak a takarmányozását, a szaporodás biológiáját megismerve, hogyan alakítják ki a Darrell által alapított állatkertben annak a fajnak a tartását, a takarmányt hogyan állítják össze, milyen sarkalatos állategészségügyi problémákra figyelnek. Tehát ezek mind-mind-mind elméleti és gyakorlati szinten folyamatosan összefonódtak.
Darrell mindig a könyvei végén közé tette azt a felhívását, hogy ha tetszett a könyv, akkor nyilván az állatok miatt tetszett talán leginkább, és akkor segítsünk őket megvédeni, megmenteni, akár az ő alapítványán keresztül is. Ez egy nemzetközi csoport volt. Kapcsolatok szövődnek, kötődnek a résztvevők között, amit később kamatoztatni tudnak.
Természetesen azért a Darrell által alapított állatkert hangulatát például az Állatkert a kastély körül című könyvében azért, hogy valamennyire lehet sejtetni. És mivel ez volt az egyik első könyv, amit én annak idején Darrell könyvei közül elolvastam, amikor ezt a környezetet napi szinten járhattam végig, akkor azért annak a hangulata az azért úgy nagyon-nagyon-nagyon beleívódott mindannyiunk érzelem világába. Annak ellenére, hogy mi sajnos Darrellel nem tudtunk találkozni közvetlenül, hiszen 1991-ben, amikor a nyári egyetemen voltam először, akkor ő már eléggé rossz egészségi állapotban volt, és az orvosa tanácsára akkor azt a nyarat Franciaországba valami kis üdülő helyen töltötte, de ennek ellenére nagyon-nagyon érdekes volt, hogy mindegyikünkről személy szerint minden információt tudott. Pontosan tudta, hogy azon a nyári egyetemen honnan, kik jöttek, milyen elképzelésekkel vannak ott, tehát lélekben ott volt velünk. 2000-ben, amikor 3 hónapra visszamentem a tartósabb tanulmányokra, akkor ugye Darrell már nem élt. Akkor én már szintén ott a kastélyban, ahol az élete jelentős részét az állatkert eltöltötte, annak a parkjába már csak a sírját látogathattam meg. Ennek ellenére azért valahol az ő szellemisége, az ő egyénisége az minden körülmények között ott volt velünk. Hiszen a munkatársak közül is, akik ott voltak az állatkertben, nagyon-nagyon sokan voltak, akik a kezdetektől fogva együtt dolgoztak Darrellel, amikor az állatkert lépésről lépésre létrejött. És ők is nagyon-nagyon-nagyon sok történetet meséltek el, egyrészt személyesen Darrellről, másrészt hogyan alakították ki az állatkertet lépésről lépésre. Így aztán Darrell egyéniségéről, személyiségéről közvetlenül olyan személyekkel beszélgethettünk, akik évtizedeken keresztül a mindennapi munkájukat vele együtt töltötték. És nagyon-nagyon jól visszaköszönt, amit a könyvekben olvashattunk. A nagyon-nagyon jó és szinte semmivel nem összehasonlítható humorérzéke, ami mindig ott volt minden művében. Még akkor is, amikor nagyon-nagyon sarkalatos problémákról írt a kipusztuló félmelevő fajok kapcsán. Ez a humorérzéke, erről mindenki beszámolt, hogy nagyon-nagyon jó volt vele dolgozni. Az elszántsága, hogy mennyire hitt abban, amit csinált, milyen szintű emberekkel vette körül magát, ezt mi is minden nap tapasztalhattuk. A széles nemzetközi kapcsolatokra visszatérve, igen, ez valóban így van. Azóta is jó néhány kollégával levelező viszonyban vagyok, és hát van, akivel azóta sem találkoztam, csak az internet és a levelezés jó voltából, de volt, akivel sikerült a világ különböző táján összefutnom egy-egy nemzetközi konferencián, és bizony nagyon-nagyon jó volt újra találkozni, egyrészt a régi emlékeket felidézni, másrészt látni, hogy ezek a kollégák is folytatták azt a pályafutásukat, amit elkezdtek, vagy még inkább tudtak építkezni, akár az ottani kiképzésnek köszönhetően.
Lehet, hogy nem Darrell találta ki, de ő propagálta a leginkább azt az elméletet, vagy azt a követendő gyakorlatot, hogy amíg egy-egy állatnak, állatcsoportnak, állatfajnak az élőhelyét megmentjük, addig próbáljuk meg azt, hogy túlélje maga a faj, és ezért állatkertekben szaporítsuk és tartsuk egészen addig, amíg visszatelepíthető nem lesz. Ez bizonyára új szemlélet volt, de Darrell az egy magánállatkert. Gondolom sok ilyen van a nyugati világban, vagy volt. de betörni hogy sikerült neki az állatkerti világban?
A Darel állatkertje egy bizonyos idő után egy természetesen egy alapítvány szintű állatkerté nőtte ki magát. Azért nem szabad elfelejteni, hogy Darel életének és munkásságának kétségtelen az egyik legfontosabb pillére az általa megírt könyvek sokasága. És a könyvein keresztül ő nagyon-nagyon-nagyon széles körben nagyon-nagyon sok emberhez jutott el. Az állatkerti szakmában dolgozó embereket is beleértve. Akkor, amikor Darel úgymond a könyveiben elkezdett írni erről a modernkori Noé bárkájáról, hogy az állatkerteknek egy fontos feladata a kipusztuló félbe levő fajok számára egy háttér tenyészetet biztosítani, akkor azért rajta kívül már Európában is számos szakember volt, aki foglalkozott ezzel a gondolattal. Nem ő volt az egyedüli, csak aki ennek egy teljesen más szintű hangot tudott adni a könyvein keresztül. Ő volt ebből a szempontból az igazán úttörő. A másik dolog pedig az az, hogy ő az állatkertjét kimondottan úgy alakította, és úgy alakította ki a gyűjtemény struktúráját, az állatok, a fajok összetételét, hogy ott szinte kizárólag ritka és kipusztuló félben levő fajokkal tartsanak. Egy más típusú állatkert a mindennapok szempontjából szokványosabb állatkertnek időközönként mind a mai napig olyan fajokat is be kell mutatni és célszerű bemutatni, amelyeket nem fenyeget feltétlenül a közvetlen kipusztulás veszélye.
De a közönség szereti.
Egyrészt a közönség szereti, és a másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Darel komoly hangsúlyt fektetett az oktatásra. Nem csak a szakemberek továbbképzésére, hanem az állatkerti látogatók képzésére, az ismeretterjesztésre, olyan információs rendszerek kialakítására, amelynek segítségével a látogatók számára egyértelművé lehet tenni ezt a nagyon-nagyon fontos célt, hogy állatkertekben szaporítsuk a kipusztuló félbe levő fajokat, és utána amennyiben lehet próbáljuk meg visszatelepíteni. Na most a Darel állatkertjében nagyon-nagyon komoly eredmények születtek, hiszen azért a mauritiusi rózsaszíngalom, vagy a mauritiusi vércse állomány, ami tulajdonképpen hozzásegített az eredeti élőhelyén megmenteni a fajt, annak egy nagyon jelentős része a visszatelepítéskor a Darelféle állatkertből került ki. És voltak olyan állatfajok, amelyek hosszú-hosszú ideig, például Európában is, csak a Darelféle állatkertbe voltak láthatók, és amikor már ott is egyre sikeresebb, eredményesebb szaporítási eredményekkel lehet dicsekedni, akkor abból az állatkertből is át tudtak szállítani Európa más állatkertjeibe is példányokat, és ott is újabb szaporító közösségeket tudtak kialakítani. De azért azt sem szabad elfelejteni, visszatérve erre a szaporítási programokra, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének megalakulása előtt már Európában az úgynevezett EEP, az Európai Fajfenntartó Tenyészprogram az már megalakult. És ennek egy nagyon-nagyon fontos célkitűzése pontosan ez volt, hogy a ritka és kipusztuló félbelevő fajoknak minél szervezettebb, irányítottabb tartása és szaporítása. Tehát ezek mind-mind, ha kell, azt mondhatom, hogy egymásra épülve, vagy egymással összhangva, egymással összecsengve működtek. Csak ahogy ez Darel csinálta, az egy picikét egyénibb volt, sajátosabb volt. Hiszen teljesen más hírnevet kapott ez az egész irányzat a Dareli könyveknek köszönhetően.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Vidákovics Istvánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert Majomházi Gyűjteményi Körzet vezetőjével.
Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségén belül működő fajfenntartó tenyészprogramokból most már bőven 100 fölött van. És ez azt jelenti, hogy minden egyes fajnak van egy-egy tenyészprogramja. És egy-egy ilyen tenyészprogramot vezet egy-egy fajkoordinátor. A budapesti állatkertben dolgozó munkatársaim közül is mi már több fajnak a koordinációját látjuk el. Én személy szerint az Afrikában élő nagyon-nagyon színes és látványos majomfajnak, a mandrillnak az európai tenyészprogramját és az ehhez kötődő európai törzskönyvet vezetem. És szintén a kollégám, aki itt dolgozik a budapesti állatkertben, ő például az egyik kengurufajnak a fajkoordinátora. Tehát a fajkoordinációs munka az alapvetően rendszerint egy-egy fajt érint, és a fajkoordinátornak a feladata egyrészt egy általa létrehozott fajbizottság irányítása, a bizottsággal közösen a programot vezeti, és minden, ami egy ilyen programon belül szükséges, az adatok gyűjtése, az adatok számítógépes elemzése, a törzskönyv időről időre rendszeres publikálása, a genetikai és populációs biológia adatok tükrében az adott faj tenyészprogramjának bizonyos irányelveit meg kell határozni. Azokban az állatkertekben, ahol ezt a fajt tartják, ott ugye egy folyamatos, állandó kommunikációra van szükség, meghatározni, hogy hol, milyen párok vagy milyen csapatok szaporodjanak, a csapaton belül is esetleg melyek azok az egyedek, nőstények például, amelyeket esetleg egy bizonyos idő után célszerű fogamzásgátlással tenni, ahol valahol igény van egy új tenyészhímre, vagy valahol túl nagyra nőtt már a sikeres szaporulatnak köszönhetően az adott csoport létszám, akkor az ottani fiatal egyedek átszállításáról dönteni. Tehát nagyon-nagyon komplex egy fajkoordinátornak a feladata. De ez alapvetően, ahogy a neve is mondja, fajkoordinátor, ez egy-egy fajra vonatkozik. A Darel állatkertjében is nagyon-nagyon sok fajkoordinátorral találkoztam. Volt olyan kolléga, aki több faj tenyészprogramját is irányította. De ugye voltak kollégák, akik például madarakkal foglalkoztak, madártenyészprogramokat irányítottak, emlős tenyészprogramokat. Ezek nagyon-nagyon-nagyon sokrétűek, de a program célkitűzése és a program alapvető irányelvei azok mindig egyformák. És ezeket az irányelveket most már az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége szabja meg, és ennek a szövetségnek tagja hosszú-hosszú évek óta a Darel állatkertje is. Pontosan Darel által alapított állatkert. És ő is teljes egészében integrálódott már ebbe a rendszerbe, ezekbe a programokba. Attól még ugye, mint minden állatkert, önálló állatkertként működik, de az együttműködések és a sikeres szaporítások szempontjából most már ezekbe a programokra való részvét az abszolút elengedhetetlen, tehát ennélkül nem megy. Ezek a programok nélkül ma egy állatkert bármennyire is jó környezetet tud biztosítani, egy fajkoordinátori jóváhagyás nélkül például nem fogja tudni megkapni azt az adott fajt. Be kell jelentkezni, szeretném ezt is, ezt a fajt tartani. A fajkoordinátor és a fajbizottság felméri, hogy a faj tartására megfelelő környezetet, körülményeket, takarmányozási hátteret, megfelelő szakembergárdát tud az adott állatkert biztosítani, és akkor megszületik a döntés, hogy akkor jó, biztosítunk tenyész állatot. De az is lehet, hogy első körben azt mondják, hogy még a feltételezett tartási körülményeken változtatni kell, és így tovább, és így tovább. Nem beszélve arról, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségén belül évről évre meghatározott időintervallumon belül minden egyes tagállatkert újra átvilágítás alá kerül. Újra és újra felülvizsgálják, hogy a megfelelő szakmai előírásoknak, paramétereknek az az állatkert megfelele. Ez az alapfeltétele, hogy megmaradjon ennek a szervezetnek a tagja. Ha valahol problémákat találnak, akkor adott esetben a tagságát akár felfüggeszthetik, ha súlyos problémák adódnak, ideig óráig kizárhatják a szervezetből, és abban a pillanatban korlátozódik annak a lehetősége is, hogy hogy vehet részt, vagy nem vehet részt ezekben a tenyészprogramokban. Kaphat-e új tenyészállatot, és így tovább, és így tovább. És ebbe az egész rendszerbe Darel által alapított állatkert teljes mértékben integrálódott.
Van itt egy kérdés a papíromon, van, amit fogságban nem lehet szaporítani, kérdőjellel, de tettem oda egy felkiáltó jelet is.
Inkább azt mondom, hogy vannak olyan fajok, amelyeket kicsit bonyolultabb vagy nehezebb fogságban szaporítani. De ma már, amikor az állatkerti környezetben a tartástechnológiákat, a szaporítási programokat létrehozzák, vagy a meglévő programokat újraértékelik, nagyon-nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy ezek a programok komolyan és egyre komolyabban támaszkodnak azokra a szabad természetben végzett megfigyelésekre és kutatásokra, amelyek az eredeti élőhelyükön figyelik meg, vagy próbálják meg akár egy nemzeti parkon belül megmenteni ezeket a fajokat. és az ottani ismeretek, az adott faj táplálkozási szokásai, szociális viselkedés formái, szociális szokásai, szaporodás biológiai sajátosságai, ezek nagyon-nagyon fontosak. Ha ezeket minél jobban megismerjük a szabad természetben dolgozó kollégák ismeretei alapján, akkor egyre jobb zárt téri környezetet tudunk kialakítani. És ma már technológiák szempontjából is nagyon-nagyon-nagyon sok műszaki segítség áll a rendelkezésünkre, hogy a viszonylag nehezen tartható, vagy nehezen szaporítható fajoknak is biztonságos állatkerti zártéri környezetet tudjunk biztosítani. Én inkább azt mondom, hogy igen, vannak nagyon nehezen tartható, vagy nehezen szaporítható fajok, de megfelelő szakmai háttérismeret esetében azért ez sem lehetetlen kihívás.
Gondolom, hogy nem mindig bízzák a természetre, hogy fenntartson egy-egy fajt, hanem a tudományt, az orvostudományt is úgymond segítségül hívják, gondolok itt mondjuk a mesterséges megtermékenyítésre.
Igen, orvostudományt, természetesen az állatorvostudományt, bár természetesen vannak olyan fajok, mint az emberszabásúak is, ahol az állatorvos kollégák bizonyos esetekben nagyon szorosan együttműködnek humán orvosokkal, különböző speciális szakorvosokkal is, és akkor ilyenkor az ő segítségüket, tanácsukat is kikérik, és bizony nem egyszer van emberszabású majmok esetében közös állatorvosi, humánorvosi konzílium, ami egy esetleges felmerülő állategészségügyi problémát próbál megoldani. De visszatérve arra, hogy bizony-bizony az állatorvos tudomány is értelemszerűen a kihívásoknak köszönhetően nagyon-nagyon komolyan fejlődik. És például épp a ritka és kipusztuló félben levő fajok megmentése érdekében egyre újabb és újabb technológiákat, akár műszereket próbálnak fejleszteni, kikísérletezni, hogy minél komolyabb eredményeket érjenek el, akár a mesterséges termékenyítés esetében is. Igen, egyre több faj esetében dolgozzák ki, egyre megbízhatóan van a mesterséges termékenyítés különböző technológiáját. De itt azért figyelembe kell venni azt, hogy a különböző fajok szaporodás biológiai sajátosságai is eltérőek, anatómiai sajátosságai is eltérőek. Tehát akár az ultrahangozás, akár konkrétan a megtermékenyítés esetében használt műszerek, segédeszközök esetében bizony sokszor teljesen egyedi tervezésű készülékeket kell kialakítani, és itt bizony a műszaki fejlesztőmérnökök, az állatorvosok nagyon-nagyon komolyan együtt kell, hogy működjenek egy sikeres cél érdekében. Hosszú évtizedekkel ezelőtt nehezen lehetett elképzelni, ma már azért egy nagyon-nagyon-nagyon jó rutin van, és rutin technológia van például az orrszarvúk, elefántok, és nagyon-nagyon sok emlős faj esetében a mesterséges termékenyítésre, emberszabású majmok esetében is. Ugyanakkor minél többet tudunk meg egy fajról, és minél sikeresebben tudjuk tartani, annál kevésbé kell bizonyos esetekben ehhez és ilyen eszközökhez folyamodni. Hiszen, hogy ha szerencsés a szociális kötődés és egészségileg is jó állapotban vannak az állatok, akkor például a főemlősök esetében, emberszabások esetében ma már a szaporítás az nem egy problémás dolog. Nem is nagyon kell folyamodnunk az ő esetükben, az emberszabású majmok esetében mesterséges termékenyítésre. És az eddigi állatkertészet történetében egy-két esetben ezt megpróbálták például gorilláknál. Pontosan az ismeretszerzés céljából is volt, ahol ezt egyértelműen sikerrel járt. Például amikor én másodszor Jerseybe visszamentem és a gorilla házba dolgoztam, akkor az ottani ezüst hátú nagy gorilla hím, ő a világon az egyedüli mesterséges termékenyítésből sikeresen fogant gorilla volt. Ausztráliába született és onnan került Jersey szigetére. Ő például mesterséges termékenyítés segítségével fogant, de nagyon-nagyon-nagyon kevés ilyen gorilla van, hiszen egyre jobban szaporodnak. Ma már nagyon-nagyon sok tenyészprogram pontosan a másik jellegű problémával küzd, hogy a sikeres tartás technológiának köszönhetően nagyon jó, túl jók a szaporulati eredmények. Egyre több olyan szaporulat van, amelynek időközönként az elhelyezésével van probléma, férőhelyeket kell átgondolni. Ilyenkor kell ma már az állatorvos tudományban, meg a szaporodás biológiában a minél sikeresebb, esetleg eredményesebb fogamzás gátlással foglalkozni, és így tovább, és így tovább.
Nemrégiben nagy vihart kavart, amikor Dániában, ha jól tudom, hát lehet, hogy nem a legjobb szó, de egy zsiráfot levágtak.
Tulajdonképpen egy ilyen célirányzott eutanáziát alkalmaztak egy olyan zsiráffal, amelyik sikeres szaporulat eredményeként fölöslegessé vált, és így tovább, és így tovább. Igen. Tény az, hogy ez az eset magát az európai állatkerti világot is megosztotta. És manapság is, mind szakmai, mind etikai szempontból ez egy nagyon-nagyon-nagyon sarkalatos kérdés, hogy szaporítunk állatokat, és esetleg egy bizonyos idő után a fölösleget azt elaltatjuk. És hogy ez a fajta menedzselése az állatkerti állatállománynak mennyire etikus, mennyire elfogadható, mind a szakemberek körében, mind a látogatók körében, értelemszerűen mind a média körében, ez a koppenhágai eset óta azóta is újra és újra előkerülő téma a szakmai konferenciákon. És mind a mai napig különböző és eltérő vélemények vannak a szakemberek körében is. Az évrendszerek mind ellene, mind mellette nagyon-nagyon-nagyon széles körűek. És azt gondolom, hogy ez tipikusan egy olyan témakör, amelyben az elkövetkezendő időszakban egyértelmű és végleges döntés nem fog születni. Hiszen ez egy nagyon-nagyon-nagyon sarkalatos kérdés.
Most a Vidákovics Istvánnal készült beszélgetés harmadik és egyben befejező részét hallják.
70 évvel ezelőtt találtak ki Darrell, bár tisztáztuk, hogy ő csak az egyik szóvívője volt annak, hogy amíg megmenthetővé vagy újra kitelepíthetővé válik egy faj, addig az egyedeit tartjuk, tartogatjuk, szaporítjuk, és aztán elengedjük. Azóta eltelt, mint mondtam, 50-70 év, változott az orvostudomány, géntechnológia. Mi lenne, ha csak a DNS-ét őriznénk meg, vagy az ivarsejteket lefagyasztva, és akkor majd, amikor mondjuk újra kinőtt Mauritiuson az őserdő, akkor elengedjük.
Azért ez egy sokkal árnyaltabb és összetettebb kérdés, de ezek a folyamatok, ezek már a mindennapok szintjén tapasztalatok. Tehát az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségén belül is működik már több állatkertben is olyan génbank, ahol mélyfagyasztott ivarsejteket, embriókat tárolnak. 15-20 évvel ezelőtt már az Amerikai Egyesült Államokban, sőt talán lehet, hogy már még régebben, az úgynevezett mélyfagyasztott állatkert, például a San Diego-i állatkert keretén belül már elindult, ott már ezt az irányvonalat elkezdték építeni. Természetes, hogy ennek is kell egy megfelelő műszaki hátteret, egy megfelelő tudományos hátteret és nagyon komoly laboratóriumi hátteret biztosítani, de ez nem a jövő, ez már a jelen. Ha viszont a kérdésnek azt az oldalát vizsgáljuk meg, hogy hát igen, ideig, óráig, addig is tároljuk, addig sem kell férőhelyet biztosítani az adott állatfajoknak, vagy az adott egyeteknek, addig sem kell takarítani utánuk, azért ez ettől egy sokkal, de sokkal komplexebb. Hiszen azon kívül, hogy egy adott fajt megpróbálunk valamilyen szinten az állatkertben szaporítani, megmenteni, és egy ilyen vésztartalékot kialakítani, ezeknek a víztartalékoknak, vagy ezeknek az állategyedeknek, akik az állatkertekben élnek, azon kívül, hogy valamilyen szinten egy ilyen genetikai háttérbázis biztosítanak, van még egy másik nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepük. Nem véletlenül Darrell is, és azóta is nagyon-nagyon-nagyon sok állatkerti szakember nevezi őket az eredeti élőhelyükön élő fajtársaiknak, ők a nagyköveteik. Hiszen az állatkertbe érkező látogatók számára ezeknek az egyedeknek a segítségével tudjuk felhívni a figyelmet egy-egy faj szépségére, egy-egy faj értékére. És amikor az emberek egy része másképp kezd ránézni egy-egy fajra, vagy azért, mert nagyon szép, vagy azért, mert nagyon érdekes, akkor talán egy picikét másképp kezd el gondolkozni azzal, hogy na mi a helyzet ennek a fajnak a szabadban élő társaival? Mi a helyzet azzal az élő helyen, azzal a környezettel, ahol ez a faj eredetileg él? És miért is van szükség esetleg ennek a fajnak az állatkerti tartására? Mi a helyzet, ami miatt ezzel szembe kell néznünk? Tehát nagyon-nagyon fontos ezeknek az állatoknak, az állatkertben tartott állatoknak az oktatási, ismeretterjesztő szerepe. Tény az, hogy ma sokan vitatják és mondják azt, hogy hát a mai korszerű tévézés, ismeretterjesztés, a fantasztikus természetfilmek korát éljük, és hát ezzel csodálatosan hozzá lehet segíteni a fajmegőrzést, hiszen szó szerint az otthonunkba, lakásunkba visszük be az élővilágot. Ez nagyon-nagyon szép, ez nagyon-nagyon-nagyon jó. De Darrell is többször kihangsúlyozta, és rajta kívül még nagyon-nagyon-nagyon sok komoly életművel rendelkező állatkerti szakember, hogy a közvetlenül látható, pozitív-negatív értelemben szagolható, érezhető, élő állat varázsa az nem helyettesíthető még egy hiper-szuper akár 3D-s monitoron levetített természetfilmmel sem. Az az élmény akár egy gyermeknek, akár egy felnőttnek a természetre való rácsodálkozás szempontjából teljesen más. Utána már másképp fogja nézni ő is a természetfilmeket, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. A másik dolog, az állatkertekbe manapság egyre komolyabban felépülő oktatási programok. Az állatkertekben működő zoopedagógus kollégák munkája nagyon-nagyon-nagyon fontos. Különböző korosztályok, tényleg az óvodásoktól az egyetemistákig bezárólag nagyon-nagyon komoly ismeretterjesztő oktató programok folynak ma a világon széles körben minden állatkertben. És egyre több állatkert fektet nagyon-nagyon komoly hangsúlyt erre. Nagyon komoly vita téma az is, hogy ma a modern állatkerteknek mi a fő célkitűzése. De azért alapvetően hosszú évtizedek óta mindig három téma az, amit még megjelölnek. Fajmegőrzés, ismeretterjesztés, kutatás. Hogy tetszik akkor fajmegőrzés, oktatás, ismeretterjesztés, kutatás. Na most, hogy ez a három fő pillér közül ki melyiket részesíti első, második, harmadik helyen, ez nagyon-nagyon sokban függ annak az állatkertnek az adottságai, területi adottságai, fajösszetétele, anyagi háttere. Tehát azért ma a világon nem nagyon tudok elképzelni olyan állatkertet, amelyik első helyre kizárólag a kutatás sorolja, mert az azt jelenti, hogy akkor ott olyan szintű anyagi háttérrel rendelkeznek, hogy kutatás csak az előbb visszatérve, milyen laboratóriumi hátteret, milyen állategészségű hátteret kell biztosítani, hogy ezeket a mai modern kutatásokat kielégítsük. Ha csak azt nézem, hogy ha nem állategészségügyről, nem mélyfagyasztott állatkertről beszélünk, komoly etológiai kutatásokat végeznek egyes állatkertekbe, ahhoz is nagyon-nagyon-nagyon komoly háttérrendszert alakítanak ki. Egy-egy kifutónak a kamerákkal való betelepítése, hogy az állatokat folyamatosan lehessen megfigyelni, megfigyelő pontokat kialakítani, ahonnan zavartalanul tudják közvetlenül az állatokat megfigyelni, aztán a megfigyelések elemzéséhez megfelelő laboratórium, számítógépes háttér. Tehát azért a kutatás az soha nem csak az állatkertészetben, sehol sem az olcsó műfajba tartozik. Tehát visszatérve, az állatkerteknek persze felmerül az, hogy nagyon fontos a pihentető, a rekreáló szerepe is, hiszen sokan jönnek ide csak azért, hogy pihenjenek, felfrissüljenek, szórakozzanak, jó érezzék magukat. De azért az én szempontomból ez a szórakoztatás, ez valahol mindig a szórakoztatva, oktatva való neveléssel kell, hogy összefüggjön. Mert az is valaki számára szórakoztató, hogy idejön és mindenféle hülyeséggel megeteti az állatot, és utána meg küzdünk az állat életéért. Valakinek az is szórakozás, hogy egy bottal bemegy és piszkálgatni próbálja az állatot. Hát ez is egy kikapcsolódás és szórakozás bizonyos szinten, de az állatkert messze menőleg nem erről szól, sőt, erről kéne legkevésbé, hogy szóljon. A nevelés, ismeretterjesztés nagyon-nagyon-nagyon fontos, amikor a látogatók eljönnek és keresik az állatot, hogy hát nem látom, de hogy nem, csak ott alszik a bokor aljában. De most miért alszik? Most miért nem produkálja magát? Az állatkertben nem azért tartjuk az állatot, hogy produkálja magát. Az egy teljesen más műfaj, más történet, amikor egy állatot produkcióra késztetünk. Tehát nagyon-nagyon-nagyon összetett ez a feladat, hogy ma az állatkerteknek mennyi kihívásnak kell megfelelni. De nem csak azért, mert Darrellnál volt lehetőségem tanulni, de a számomra a fajmegőrzés és a fajmegőrzéssel kapcsolatos ismeretterjesztés az egy alapvető dolog az állatkertekben. Pontosan azért, mert olyan üzenetet tudunk továbbítani a látogatóknak, és ezzel kapcsolatban olyan lehetőségek vannak a kezünkben, ami senki másnak nincs. Tehát ma egyre többen engedhetik meg esetleg maguknak, hogy befizetnek egy afrikai szafarira, és akkor elmennek, és a nagy nemzeti parkokba, a szabad természetben megnézik a szabadon élő állatokat. Csak senki nem gondolja, hogy lehet, hogy több száz hektáron, több ezer hektáron látja azokat az állatokat, de valahol az a nemzeti park is egy bizonyos szinten körbe van kerítve. És ott is valamilyen szinten egy bizonyos, ha más nem a természet adta szabályok szerint, de szabályozva vannak az állatok. Ezzel is sokat lehet dilemmázni, hogy hol, mennyire szabad az állat.
Pontosan ez az, hogy ma egy-egy kisebbségtől hangos világban sokan vannak ellene, de azért azok a szempontok, amiket elmondott az állatkertek idézőjelben mellett, azért szerintem eléggé meggyőzőek.
Hát én nagyon-nagyon remélem, mert Természetesen manapság van, mint mindennek ellenzője is van pártolója, ez alól az állatkertek sem képeznek kivételt, de azt gondolom, hogy mindegyik oldalon jól megalapozott évrendszerek mellett lehet leülni és beszélgetni. És azért, ha most Darrelre térünk vissza, és visszamegyünk az eredeti gyökerekhez, ami kapcsán ez a riport is elindult, jóval 50 fölött van már azoknak az állatfajoknak a száma, sőt, egyes kutatók, akik komolyan elemzik ezeket a programokat, sokkal nagyobb fajszámról beszélnek, amelyek kizárólag az állatkerti tenyészprogramoknak köszönhetik azt, hogy egyáltalában élnek, akár a szabad természetben, akár állatkerti környezetben. Tudom, sajnos tény, hogy ezzel szemben megnézem, hogy akár évente hány faj pusztul ki változatlanul, és változatlanul hány faj kerül a kritikusan veszélyeztetett fajok listájára, ezek is valóban száraz tények, és ezekkel nem lehet vitatkozni. Ezért kell azt gondolom minden síkon folytatni a fajoknak a megmentését. Egyrészt a szabad természetben, az ottani kollégák, a nemzeti parkok, a hatalmas részben, a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken, ahol azok ugye problémákat jelentenek, de ugyanúgy az állatkertekben is. Tehát ezeknek az embereknek a közösen felhalmozott ismeretek felhasználásával kell ezeket megoldani. Senki ma a másik nélkül nem fog eredményre jutni. Mert sokszor hallom azt, hogy hát az összes állatkertben tartott állatot azt haladéktalanul vissza kéne küldeni a szabad természetben. Igen, és ott hová? Tehát nagyon-nagyon sok helyen vissza lehet rakni az eredeti élőhelyére, és legkésőbb egy hónapon belül az ott garázdálkodó orvadászok mindegyiket lemészárolják. Tehát először az ottani problémákat meg kell oldani, biztosítani kell megint azt az eredeti védett élőhelyet, ahová vissza lehet rakni. Ha meg az élőhely valamikor visszakerül egy olyan irányítás alá, egy olyan ellenőrzött környezetbe, akkor az állatkertek azok, akik tudják biztosítani azokat az érdeket, amelyeket vissza lehet telepíteni. Egyébként csak úgy egyszerűen visszatelepíteni az állatokat, az nem egy egyszerű dolog. Annak is nagyon-nagyon komoly előfeltétele van, nagyon-nagyon komoly fokozatosság elve alapján lehet megcsinálni az IUCN-nek erre. Van egy nagyon-nagyon-nagyon komoly protokollja, előírása is. Alapvetően minden tenyészprogram, amelyik bármilyen szintű faj visszatelepítésével akar foglalkozni, ezt az irányelvet, ezeket az előírásokat nagyon-nagyon komolyan kell, hogy kövesse, elsősorban azért, hogy egy visszatelepítési program sikerrel járjon. És nagyon-nagyon összetett és nagyon-nagyon bonyolult ez a kérdéskör. Egyrészt az állatkerti tartás technológia szempontjából, de ugyanígy az eredeti élőhelyen. Ha csak visszaemlékszem arra, hogy az afrikai kollégák, akik nemzeti parkokban dolgoznak nap mint nap, csak ők elmesélik, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe. Akár olyan országokban is, ahol évtizedek óta kormányzati szinten nagyon-nagyon jól szervezett, nagyon jól védett és nagyon jól irányított nemzeti parkok működnek. Ennek ellenére milyen gondokkal néznek szembe, akár a vadozás tekintetében, akár a jól megszervezett és jól irányított turizmus kapcsán, ami szintén egy nagyon-nagyon jó bevételi forrás lehet. Tehát nagyon-nagyon összetett a fajok megmentésének a kérdése minden szinte. Darrell egy nagyon-nagyon komoly úttörője volt ennek, hogy különböző szempontokra hívta fel a figyelmet. Az egyik könyvében egyértelműen leírta azt, hogy bármilyen faj megőrzése csak akkor eredményes hosszú távon, hogyha az adott ország legmagasabb szintű, kormányzati szintű szerveit is ebbe egyértelműen bele lehet vonni. És amikor egy állatkerti visszatelepítési programba gondolkozunk, akkor Darrell is leírta, azt hiszem, hogy épp Mauritius példáját hozta föl, hogy ott is nagyon-nagyon komolyan a legmagasabb szintű személyekkel kell tárgyalni az illetékes szakembereknek, hogy egy ilyen program eredményes legyen. Tehát ő is teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy több síkon, több szinten kell ezt a faj megőrzést végezni. Az állatkerti rész az ennek csak egyik eleme, és ez azóta sem változott.
Kedves hallgatóink, elhangzott beszélgetésünkben egyrészt a 100 éve született és 30 éve elhunyt Gerald Darrellre emlékeztünk, és foglalkoztunk az állatok állatkerti tartásával, fajmegőrzési programokkal, valamint a visszatelepítéssel is. ebben szakértőnk Vidákovics István, a Fővárosi Állat és Növénykert Gyűjteményi Körzet vezetője volt. Ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Tompos Péter nevében is. Tigovics Ernőt hallották, mindannyiuknak szép napot és jó rádiózást kívánok! Elhangzott műsorunkat visszahallgathatják honlapunkon, valamint csütörtökön ugyanebben az időpontban, tehát 8 óra 15 perctől megismételjük.